Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Folytassuk ma onnan, hogy amikor Calvin menekültként átutazóban 1536. július 13-án Genfbe érkezett, még nem gondolhatta, hogy élete hátralévő közel 3 évtizede ehhez a városhoz fogja kötni. Nem tudjuk, hogy a város lelkészei Guillaume Farrel és Pierre Viré pontosan milyen érvekkel bírta rá a maradásra, ám az tény, hogy amikor a városi tanács augusztusban városi lelkészé, székesegyházi lektorrá, a vallástudomány tanítójává nevezte ki, azonnal munkához látott. Új megbízatása nem járt a genfi polgárjog elnyerésével, jogi értelemben még több mint 2 évtizedig politikai jogokkal nem rendelkező idegen vendég maradt, a vallási egyházi ügyekben is a hatalmat gyakorló tanács szerény jövedelemmel bíró alkalmazottja, aki formális értelemben teológusi lelkészi végzettséggel nem is rendelkezett, szellemi tekintélye azonban már az esztendő végére gyors növekedésnek indult. Egyik első hivatalos szereplésére is rövidesen sor került. A genfi delegáció tagjaként részt vett azon a nyilvános hitvitán, amelyen Bern és Genf egyházi küldöttei Lausanne városának a reformáció oldalára állítását kívánták elérni. Az ügy előzménye az volt, hogy korábban a németajkú Bern városa hatalmát a közeli francia nyelvű, a katolicizmussal még véglegesen nem szakító Lausanne-ra is kiterjesztette, hatalma tartós biztosításához pedig a hitbéli egység megteremtését is szükségesnek látta. Ám mivel a cél elérését a vallási bizonytalanság mellett a nyelvi különbség is gátolta, Bern szövetségeséhez, a francia Genf városához fordult támogatásért. A dispután így Genf színeiben megjelent Farrel, Viré, akik Calvint is magukkal vitték. A lausanne-i katolikusok a berni és genfi protestánsok közötti az alapvető hittételekről, a szentségekről, a pápai hatalomról szóló diskurzusban kezdetben genfi részről csak Farrel és Viré kapott szót. Néhány nap után azonban felmerült az a kérdés, hogy a régi egyházatyák nézetei a római egyház, vagy a hitújítók igazát támasztják-e alá dogmatikai kérdésekben. Calvin, aki korábbi olvasmányai alapján minden jelenlévőnél jobban ismerte ekkor már a patrisztikus szerzőket, ezt követően jutott szóhoz. A régiek mindenekelőtt Ciprianus és Ioannes Chrysostomos munkáiból szabadon, bár néha tendenciózusan idézve sarokba szorította felkészületlen ellenfeleit, eldöntve ezzel a vitát. A katolikus vitapartnerek vereséggel távoztak, Lausanne pedig a Bern kívánságának edben engedve a reformáció oldalára pártolt. Az ügy, valamint az ezzel párhuzamosan megjelent a keresztény tudományok némely rendeletéről címet viselő értekezése, és az, hogy kikerült a nyomdából az institúció első kiadása, nagyban megnövelte Calvin tekintélyét Genf városában, és felbátorította a szerzőt, hogy november végén Farrellel teljes egyetértésben hitvallás tervezetet terjesszen a kis tanács elé, amelyet ez a fórum a következő esztendő tavaszán elfogadott. A genfi egyházban érvényes hitbeli tanítás és hitvallás címet viselő tervezetben Calvin az institúcióban kifejtette nézeteit foglalta röviden össze, gyakorlati kérdések tekintetében pedig a gyakori úrvacsora vételt, templomi éneklést, a templom belső puritán egyszerűségét, a mindenre kiterjedő rendszeres vallásoktatást, az istentiszteletek kötelező látogatását, a magánélet egyházi ellenőrzését szorgalmazta. A tervezet a vallási mulasztások és erkölcsi vétkek esetében javasolta a javító és fegyelmező kiközösítés intézményének bevezetését, kilátásba helyezte a házasságkötési szabályok szigorítását, egyben pedig követelte olyan egyházi törvényszék felállítását, amely a világi bíróságoktól független. Magában a tanácsban azonban sem ekkor, sem a későbbiekben nem volt teljes az egyetértés. A hitéleti és az erkölcsi szabályok tekintetében szigorúbb álláspontot azok a tanácstagok képviselték, akik Farrelt és ezzel a még az ő árnyékában meghúzódó Calvint támogatták, míg a másik az utókor által libertínusnak nevezett tábor, amelyet már az is illétált, hogy idegenek, francia menekültek diktálnak vallási ügyekben, a túlzott szigort feleslegesnek ítélte, hiszen a reformáció értelmét nem a bibliás lelkiségben és az erkölcsi szigorban, hanem az egyházi, püspöki hatalomtól való megszabadulásban látta. Időközben Calvin már rendszeresen prédikált, és megkezdte a római levél szisztematikus magyarázatát, 1537 májusában pedig egy az antitrinitarizmust elmarasztaló hitvita erejéig visszatért Lozán városába. Nyár elején a Calvin által összeállított és a kis tanács által már jóváhagyott hitvallás tervezetet a 200-ak tanácsa, Genf parlamentje is jóváhagyta, egyben pedig kötelezte a polgárokat, hogy nyilvános esküvel kötelezzék el magukat a szöveg mellett. Mivel ennek a felszólításnak a polgárok jelentős része nem volt hajlandó eleget tenni, 1537 őszén a tanács ismét felszólította az engedetleneket a kálvini cikkelyekről szóló eskü letételére, azokat pedig, akik nem engedelmeskednek a városból való kitiltással is megfenyegette, ám továbbra is sikertelenül, eredménytelenül. Calvin és lelkész társai erre azzal a javaslattal álltak elő, hogy az engedetleneket tiltsák el az úrvacsora vételétől, erre viszont maga a tanács mondott kategórikus nemet, a közhangulat pedig túlzott szigort emlegetve a városban és magában a város vezetésben is fokozatosan Calvin és Farel ellen fordult. Ennek az lett a következménye, hogy 1538 elején a Farelt és Calvint pártoló tanácstagok közül többeket felfüggesztettek, majd a testület büntetés terhe mellett megtiltotta, hogy a lelkészek politikai és közügyekbe avatkozzanak. Végül pedig a tanács úgy foglalt állást, hogy a vallási ügyeket a szövetséges de Bern városában alkalmazott minta szerint a világi kormányzással együtt és összhangban kell irányítani, ezzel mindegy elvetve Calvin szinte minden elképzelését. Ennek a döntésnek az elfogadására Farel és Calvin írásban felszólítást is kapott a városvezetéstől, a felek közötti néhány hetes meddő vita után azonban megszületett a döntés, amely mindkettejüket száműzte, kitiltotta Genf városából. Calvin ekkor rövid időre Bázelbe ment. Száműzetését személyes kudarcként élte meg, és felmerült benne a kétség, hogy Isten valóban lelkészi pályát jelölte ki a számára, vagy okosabb, ha visszavonult tudósként könyvei között folytatja az életét. Nyár elején azonban meghívást kapott abból a városból, Strasbourgból, ahová meg még Genf előtt elindult. Martin Busser, a reformáció fontos központjának számító elzászi rajnaparti nagyváros vezető lelkésze hívta, hogy csatlakozzon az ottani lelkészek közösségéhez. Néhány hónapos gondolkodás után Calvin csak úgy, mint rövid időre Farel is elfogadta Busser ajánlatát, és november folyamán mindketten Strasbourgba költöztek. A város, amely döntően német ajkú volt, olyan lelkészek irányítása alatt élt, mint a reformátorok első nemzedékhez tartozó Martin Busser mellett Wolfgang Capito és Matthias Zell, akik valamennyien a reformáció Calvin számára is vonzóbb svájci, Zwingli-féle irányzatához húztak, így tehát elvi nehézségekre az újonnan érkezetteknek sem kellett számítaniuk. Ráadásul Busser gyorsan talált személyre szabott feladatokat is Calvinnak, mivel a város német jellege dacára kisebb francia protestáns gyülekezet is működött itt, Calvin ennek az élére került lelkipásztorként, és megbízást kapott arra, hogy egzegézist tanítson a nemrég alapított helyi akadémián. A következő években bekapcsolódott azokba a zömében az úrvacsora kérdését tárgyaló, lényegében a wittenbergi és a svájci irányzat között folyó vallási disputákba is, amelyek a birodalomban, Wormsban és Regensburgban kerültek megrendezésre. Ezeken alkalma volt megismerkedni a vele óvatosan rokon szembező Melanchtonnal, Kaspar Krusigerrel és más jeles hitújítókkal. Lutherrel azonban nem találkozott, bár írásait buzgón és nagy megbecsüléssel forgatta. Azok közül, akikkel Strasbourgban ismerkedett meg, ott voltak későbbi munkatársai, majd ellenfelei, bírálói is, mint a jeles savoyai humanista Sébastien Chatillon, ismertebb nevén Castellio, aki éppen Calvin institúciója hatására csatlakozott a hitújításhoz, vagy egyik leendő életrajz írója Jérôme Balzac. De a lelkészi és tanári munka mellett Calvin szorgalmasan dolgozott művein is a strasbourgi esztendőkben. Bár igen szerény anyagi körülmények között élt, még könyvei egy részét is el kellett adnia, de 1539-ben elkészült az institúció átdolgozott új kiadása, 1541-ben pedig a munka francia fordítása. Ugyanebben az évben adta ki Rövid értekezés az úrvacsoráról címet viselő traktátusát, elkészült római levél kommentárjának kézirata, egy polemikus, a katolikus féllel vitázó munkája, a Válasz Sadoletónak pedig még 1539-ben napvilágot látott. A Sadoletóval folytatott polémia Genfet is érintette, mivel a kiváló itáliai kánonjogász bíboros, aki a római reformpárt egyik meghatározó alakja volt, a város polgársághoz írott levelében a pápai egyház kebelébe való visszatérésre buzdított, Calvinnak tehát válaszában a reformátorok teológiai és egyháztani igazságát kellett meggyőző érvekkel alátámasztania. Ezekben az években szilárdult meg egyházszervezeti elgondolása is, amely a gyülekezeti életet kettős, lelkészi és presbiteri irányítás alá kívánta rendelni, és amelyet majd Genfbe visszatérve sikerült átültetnie a gyakorlatba. De fontos változások történtek ebben az időben Calvin magánéletében is. 1540-ben polgárjogot nyert Strasbourg városától, rövidesen pedig Busser tanácsára megnősült. Egy helyi lelkész kétgyermekes özvegyét, Idelet Stodert vagy Idelet de Bourt vezette oltár elé, és úgy tűnt végleges otthonra és hivatásra lelt a Rajna partján. Ám miközben Calvin Strasbourgban időzött, Genfben több szempontból is válságos helyzet alakult ki. A korábban Bern és Genf között kötött vallási és politikai szövetség összeomlott, a berniek pedig egyszerűen megszállták a várost. A tanács erre válaszul kényszerűségből egy igen előnytelen megállapodást kötött a berniekkel, amire a polgárok lázadással, a tanács korábban Farel és Calvin ellenfelének számító tagjainak megbuktatásával válaszoltak, árulásvádjával kivégezve őket. Ezek után miközben a politikai mellett a buzgó farelliánusok és a libertinusok közötti vallási ellentétek is borzolták a kedélyeket, az 1540 végén hatalomra kerülő városvezetők a nyugalom megteremtése érdekében Farel és Calvin visszahívása mellett döntöttek. Mivel a rekatolizálás veszedelme és Genf önállóságának elvesztése is felmerült ebben az időben, a dolog nagyon sürgős volt. Ekkor már Bernben élő Farelt gyorsan sikerült rávenni a visszatérésre, Calvint azonban neki kellett meggyőzni arról, hogy ideje visszatérnie a városba. De végül Calvin is kötélnek állt, és 1541. szeptember 13-án megérkezett Genfbe korábbi sikerei és kudarcai színhelyére. A városba visszatérve Calvin régi hivatalait nyerte vissza, így Farel társaságában ismét tagja lett a lelkészi karnak, hitszónokként és vallástanárként végezte a munkáját. Az előzményekből okulva, mivel a tanácsra sem neki, sem lelkésztársainak nem volt igazi befolyása, egyházi ügyekben szövetségesek után nézett. Kezdetben Farel volt a legfontosabb szövetségese, ám neki Calvin tekintélyének növekedése és a kettejük között az úrvacsora értelmezésében támadt feszültségek miatt 1544-ben már távoznia kellett a városból. De nem járt jobban a Strasbourgból általa Genfbe hívott Castellióval sem, akivel az eleve elrendelés kérdésében és egzegétikai témákban rövidesen összekülönbözött, mire ugyancsak 1544-ben Castellió is elhagyta a várost. Sikeresebbnek bizonyult a munkatársak megválasztásában akkor, amikor 1548-ban a még fiatal Theodor Bézát nyerte meg munkatársnak, ám Béza, aki időközben Lausanne Teológiai Akadémiáján is tanított, végérvényesen csak 1558-ban csatlakozott a genfi lelkészi és tanári karhoz, hogy szűk egy évtizeddel később ő vegye át a genfi egyház a genfi kálvini reformáció irányításának feladatát. Genfbe való visszatérését követően Calvin nagy energiával látott hozzá reformátori műve folytatásához, teológiai rendszere egyház modellje további építéséhez. Az első időben a privát szférát a reformátori munkától élesen elválasztó Calvin munkáját csupán egy gyászos magánéleti esemény hátráltatta. 1542-ben Jacques nevű kisfia született, aki azonban néhány nappal később meghalt. 1545-ben azután megbetegedett a felesége is, aki hosszú szenvedés után 1549-ben távozott az élők sorából. Két korábbi házasságából származó fia nevelését az őt őszintén gyászoló Calvinra hagyva. A magánszféra bajai azonban nem térítették el Calvint eredeti céljától, az általa megálmodott egyházi vallási élet kialakításától, szolgálatától. Ebben a szellemben már Genfbe való visszaérkezése után hozzáfogott a város számára új egyházi rendtartás, az Ordonnance Ecclésiastique, valamint a genfi káté kidolgozásához, az istentiszteleti és liturgikus rend szabályozásához. Maga a genfi káté eredeti szövege francia nyelven fogalmazódott, szélesebb körben csak a latin változat 1545-ös megjelenése után tudott hatni hitvallásos iratként. Ami a rendtartást illeti összeállításakor abból a meggyőződésből indult ki Calvin, hogy az igaz hit következetes képviselete mellett olyan szilárd egyházi szervezetre és intézményrendszerre is szükség van, amely egységessé, egyben ellenállóvá teszi a reformátori mozgalmat a külső és belső ellenséggel szemben, és nem fonódik össze úgy a politikai hatalommal, mint a wittenbergi luteránus hitújítás. Intézményi reformjának fő elemét ennek érdekében a vallási életet szuverén módon irányító konzisztórium létrehozásában jelölte meg. Ennek a gyülekezet által választott világi presbiterek, valamint a lelkészek voltak a tagjai, jogköre pedig kiterjedt a liturgia, az egyházfegyelem, a személyi ügyek és a hitvallásos kérdések egész körére. Hozzátartoztak a kiközösítési ügyek, vagy a házassági bíráskodás, valamint az olyan bűnesetek tárgyalása, amelyek nem köztörvényes, hanem tisztán erkölcsi természetűek voltak. Calvin törekvése pedig ezzel az volt, hogy ez a testület független maradjon a változó politikai hatalom a tanács közvetlen befolyásától. A rendtartás, amelyet megjelenését követően a tanács is jóvá hagyott, érvényesítése az azonban Calvinnak későbbi sorozatos összeütközései voltak a hatalmára féltékeny testülettel, gondosan szabályozta az egyházi tisztségek körét is. Lelkészek, tanítók, diakónusok és világi presbiterek alkották azt az építményt, amelyre a továbbiakban Calvin a genfi egyház működését építeni kívánta. Ezzel párhuzamosan sor került az istentiszteleti rend elveinek, szabályainak rögzítésére, a prédikációs ének és úrvacsoraosztási rend megszabására, a kötelező istenen tiszteletlátogatás és vallásoktatás előírására is. Kedves hallgatóim, ennyit mára, legközelebb folytatjuk Kálvin életének áttekintését. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.